Köszönöm. A felvétel véget, legyen mondjuk a felvételnek a címe, az a, hogy hogyan fogadunk el szolgálatot, hogy mások szolgálnak felénk. Ez lenne a téma, a szolgálat elfogadása. Egy igeszakaszt olvasnék föl, azzal kezdeném. János 13:1-től. Valaki így, János 13:1-től melyik történet van? Először? Másodszor? Na, legalább tippeljetek. Hogy? Hoppá. Talált süllyedt. Lábmosás, így van. Jézus megmossa a tanítványai lábát. A 20-as versig fogom olvasni. Picit hosszabb, de nézzük ezt végig, mi történik itt. A húsvét ünnepe előtt Jézus tudta, elérkezett az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához. Szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Vacsora közben, amikor az ördög már Iskáriótes Judásnak, Simon fiának szívébe súgta, hogy árulja előtt, Jézus, tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, egy kendőt vett, és körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, mosni kezdte a tanítványok lábát, és megtörölte a kendővel, amellyel körülkötötte magát. Amikor Simon Péterhez ért, ő azt kérdezte tőle, Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt, te most nem érted azt, amit teszek, de később majd megérted. Péter azt mondta neki, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus erre ezt válaszolta, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Mire azt mondta neki Simon Péter, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Jézus így válaszolt, aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kijárulja előtt. Azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, felvette a felső ruháját, újra leült, és azt mondta nekik, tudjátok, mit tettem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én, az Úr és a Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, mondom nektek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte. Most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Nem minnyájatokról szólok, hisz tudom, kiket választottam, hanem hogy beteljesedjék az írás. Aki a kenyeremet eszi, a sarkát emelte fel ellenem. Most megmondom nektek, mielőtt meg lenne, hogy amikor meg lesz, higgyétek majd, hogy én vagyok. Bizony, mondom nektek, aki befogadja azt, akit küldök, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Nagyon sok minden van ebben, és sok mindenről lehetne beszélni. Nem fogok mindenről beszélni, nem fogok mindenre kitérni. De hadd kezdjem egy sztorival, mert a felvételen próbálok nem megnevezni embereket, ugye barátom, aki ott ül a monitor mögött. Ővel egyszer egy Megdesz diákköri alkalom voltunk, a tárogató úton volt egyébként, tehát egy ilyen házi csoportos alkalom volt szerintem. Egy időben csináltunk ilyen kis csoport, vagy házi csoportnak hívtuk, már nem is emlékszem, volt keleti, meg északi, meg nem tudom, mindegy. És az egyik csoportagnak a lakásán, vagy a családjának a lakásán, és ez jött a szívemre, hogy erről legyen szó, erről beszéljünk, és Isten nagyon azt helyezte a szívemre, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem csináljuk is meg. Mondom, ezt hírt még nem csináltunk ott a csapaton belül, de emlékszem, hogy az alkalom elején félrehívtalak, félrementünk, és mondom, figyelj, én erre készülök, segíts, légy szíves, csináljuk együtt. Okay, úgyhogy elkezdődött az alkalom. Nem tudom, énekeltünk biztos az elején. Na és akkor mondtam, hogy felolvastam az igét, na akkor csinálni fogjuk, és akkor nekiálltunk. Akkor így kimentünk, lavor, víz, és akkor vissza, és akkor ilyen dermedcsend lett az egész szobában. Ez most komolyan meg fogják csinálni? És megcsináltuk, végigmentünk sorra mindenkinek a izét, mert hogy azt mondja Jézus, hogy mossuk meg egymás lábát, ne aggódjatok, nem készültem most lavorral, bár hiteles lett volna, de akkor aztán azért délig sem végzünk, az biztos. Nagyon érdekes volt látni, hogy hogyan fogadják az emberek. Tehát a legtöbben néma csendben. Esetleg egy köszönetet mondtak. Volt, aki nevetett vagy zavarába, annyira zavarba volt. Tehát teljesen zavarba jöttek az emberek ettől. És ez úgy megmaradt bennem, mint élmény, meg emlék, hogy hát ugyanezt látjuk ugye Péternél is. Tehát, hogy Jézus mossa a tanítványok lábát. Lehet, hogy többiek is reagáltak valami módon, de Péternél ez a Jézus, most komoly? Te komolyan meg akarod mosni a lábam? Ezt a szolgák csinálják. Tehát, hogy ez egy olyan alantas munka, most te tényleg meg akarod mosni az én lábam? És azt hitte, hogy ő ilyen nagy lelki, óriás, hogy azt mondja, hát nekem nem mosd meg a lábam. És akkor Jézusnak a válasza ugye egy picikét úgy helyre billentett, hogy Péter, semmi közöd nincs hozzám, hogyha nem mosom meg a lábad. Aztán Péter, ugye mondjuk úgy, hogy hajlamos volt a szélsőségekre, akkor az egyik végletről átment a másikra, hogy akkor jó, de akkor fürdess meg teljesen körülbelül. És de nem, Péter. Ha valaki már tiszta, annak elég csak a lábát megmosni. Lehet ebből. Én szerintem azért, mert mondjuk az ember, ha tiszta is, akkor a lába piszkolódik meg elsőnek, vagy leginkább, de mindegy, ez most csak egy gondolat. És itt három dologról szeretnék beszélni. Az egyik, ugye itt van egy szolgálata, ugyan Jézus szolgálata tanítványok felé. Jézus azt mondja, hogy egymás felé is szolgáljunk. Mossuk meg egymás lábát. És ennek van két oldal. Az egyik az, hogy én hagyom, hogy megmossák az én lábam, illetve én megmosom másoknak a lábát. Ezekről szeretnék néhány dolgot mondani, és nem kifejezetten lábmosásra, jó, nem tudom igazából olyan, nyilván van valami szimbolikus jelentősége ennek a dolognak, itt igazából megalázkodásról van szó, meg ilyen kétkezi szolgálat másik felé, de amire ki akarom hegyezni, az, hogy szolgálni emberek felé. Mert ez az, ami Péternek fönnakadt a torkán, hogy felém szolgálni? Tehát én leszek az, aki Jézusért, ugye, ha mindenki meg is tagad téged, én biztosan nem. Na majd én megmutatom. Péter ez a karakter volt. És neki elfogadni azt, hogy most Jézus csak szolgál felé, ez neki fönnakadt a torkán. És Istennek az egyik akarata és vágya, hogy ő te feléd szolgáljon. Feléd, neked. Ugye, ha lapozunk előre, hátra, erre felé, ugye ez már az utolsó vacsoránál történik, és az utolsó vacsoránál olvasunk arról, hogy Jézus mennyit beszélt a Szentlélekről, a Szent Szellemről, akit elküld, és hogy milyen módon szolgál felénk. Ő vigasztal minket. Ő emlékeztet minket, amikor a Covington elgurult, és már azt se tudjuk, hogy mi. Ő eszünkbe jutatja a dolgokat. Ő kijelent nekünk dolgokat, előre megmutat dolgokat, amik történni fognak. Szolgál felénk a Szentlélek. Belénk helyezte, vagy bennünk van a Szentléleknek a gyümölcse, és ezek mind olyan dolgok, amikkel Isten nyilván a világ felé akar szolgálni, meg az embereket megérinteni vele. Igen, igen, de téged is. De téged is. Mert te az övé vagy. És nagyon-nagyon szeret téged. Ezért feléd is akar Isten szolgálni. És ugye, hogyha ezt az ige részt nézzük, itt ugye azt mondja Jézus, hogy én szolgáltam, vagy én megmostam a lábatokat, és példát adtam nektek, hogy egymás lábát mossátok meg. Tehát már nem Jézus fog besétálni ott az ajtón, és megtölteni az korsót, és megmosni a lábunkat. De valahol Jézusnak a lelke lakik bennünk, nem valahol a szellemünkben lakik, tehát Jézusnak a lelke bennünk lakik. És ő ugyanúgy szolgál személyesen, direktben mi felénk, és te feléd. És ezt ő akarja, hogy enged neki. Mindenki, aki újjászületett, abban ott él a Szent Szellem. Mindenki. Hogy túláradóan, vagy nem túláradóan, ez már másképp. Ez a Szent Szellemnek, a keresztségének a kérdése, de aki újjászületik, Jézusnak a lelke ott van ő benne. És te bármikor bármikor a lelkedben kapcsolatba kerülhetsz az ő szellemével. És mi kell ahhoz, hogy ez megtörténjen? Tehát először is lehetőséget kell adjál neki. Lehetőséget. Ugye, amit itt horizonton csinálunk, az is egy nagy részt, most itt a dicsőítésre gondolok, vagy a imádságban végén, lehetőséget adni Istennek arra, hogy szóljon, hogy megérintsen. Mert nem tudom, hogyha csak a saját hétköznapjaimat nézem, hát én most megmondom nektek, hogy jövőre, április 12-én, ha az hétköznap, akkor reggel 9-kor mit fogok csinálni, és délután 1-kor mit fogok csinálni. Tudom, mit fogok csinálni, mert be van táblázva. És ez pláne manapság, amikor az ember nagyon sok, tehát nagyon pörög az embernek az élete, nyilván van kivétel, de egy átlag ember nagyon sok mindent vállal magára, nagyon sok információval találkozik, nagyon sok mindent döntést kell meghozni, ez nagyon le tudja fárasztani és szívni az embert, és ebben a közegben megtalálni azt, hogy csak simán lehetőséget adok Istennek arra, hogy szóljon hozzám, hogy megérintsen, hogy beszélgessünk. Ehhez egy döntés kell. Hogy én úgy döntök, hogy erre neki lehetőséget adok. Szoktam nektek mondani sztorikat, élményeket a konferencia, most mennyi nincsenek ezek a konferenciák februáronként Angliába, hova mentünk vissza. De ott egyszer mondta a lelkész, hogy igazából itt semmi extra, amit csinálunk, egyszerűen csak helyet készítünk. Ennyi. Tehát volt egy délelőtti blokk, azt hiszem volt egy délutáni, meg egy ebéd utáni, meg egy késő délután, vagy esti, nem tudom már. Azt hiszem három blokk volt. Volt valami tanítás, meg volt dicsőítés, de azt mondja, az egész arról szól, hogy itt most csak időt és helyet készítünk. És nagyon-nagyon-nagyon felfrissítő egy ilyen közeg, amikor az ember, nem tudom, ezt már amikor még egyetemista voltam, megdesztáborokba észrevettem, hogy elmentem a táborba, és ott is megvolt mindig, mit kell csinálni. Volt a délután ilyen kis, nem csendes, mi volt ez, egyéni csendességre idő. Emlékszem, volt, aki olyankor aludt konkrétan, mert addig dumált este, hogy ott pihente ki magát, mindegy, ő döntése. De észrevettem azt, hogy igazából semmi extra, csak nem az egyetemi témák körül pörgök, nem a munka, hanem egyszerűen csak Istennek a dolgairól hallok, dicsőítünk, és Istennek a népével vagyok együtt. Semmi extra, de miután hazamentem, éreztem magamon a változást. Hogy én egy másik ember vagyok. Tehát például ezt vettem észre, hogy sétálok az utcán, és nem a kirakatokat nézem, nem azt nézem, hogy milyen autó, meg nem tudom, téli gumi van rajta, nyári gumi. Nem ezeket nézem, az embereket nézem. Embereket a szemükbe nézek, ez az ember szomorú, ez az ember vidám. És minden, biztos nektek is van ugyanilyen tapasztalatotok, hogy amikor időt készítünk Istennek, vagy Isten dolgainak, az hat ránk. És nem kell, hogy is mondjam, három doktori címmel rendelkezzen valaki, hogy levonja a konklúziót, hogy akkor ezt valahogyan nekem meg kell tennem. A saját rutinomban ki kell alakítanom azt, hogy hol tud Isten szolgálni felém, szólni hozzám. Igen, arra vagyunk teremtve, hogy Isten, mi szolgáljuk őt, mi építsük az országát, de hogy is mondjam. Hallottátok már ezt? Várjál, ezt nem tudom, hallottátok-e. Nem, Isten nekem szokta mondani reggelente az zuhanyban, amikor nem tudom, rendszeresen hallom tőle, hogy Kolos, hogyha az életed végéig egy fűszálat nem teszel keresztbe a jövőben, én értem, hogy én miattam, hogy nekem szolgáljon, akkor is úgy szeretni foglak. És akkor így, jó, ez egy másik perspektíva. Ez egy teljesen másik perspektíva. Istennek te kell lesz. Te kell lesz, nem a szolgálatod, és ő téged szeretni akar, és szolgálni akar feléd, csak neked ehhez kell neki lehetőséget adjál. A másik pedig, hogy nem csak lehetőséget kell adjunk neki, hanem engedélyt. Engedélyt. Ugye szokták mondani a szakemberek, hogy az embernek a lelke olyan, mint egy hagyma, ugye vannak a rétegei, vannak mélyebb rétegek, stb. És meddig engedjük be Istent? Meddig adunk neki engedélyt arra, hogy minket megérintsen, hogy szolgáljon felénk? Isten meg akar gyógyítani, hiszem. Fáj a derekam, fáj a hátam, fáj a fejem, Isten meg akar gyógyítani. És Isteni a dicsőség, amikor ez megtörténik. De ugye vannak mélyebb rétegei az embernek, ha megyünk befelé. És mindannyian tudjuk azt, hogy a szívünk ugye olyan, szokták mondani, hogy vannak különböző kis részei, ahova Isten bejutott már, kitisztította az övé, van, ami még nem igazán. És ugye az embernek az élet útja ez, hogy eljusson oda, hogy ne tudjon olyan részéről az életének, a szívének, ahova nem engedte be Istent. Azért fogalmazok így, mert szerintem nem vagyunk tisztában azzal, hogy tehát vannak dolgok, amikkel nem vagyunk mi is tisztában, és bennünk ott vannak. Ez szerintem valahol természetes norma, és nyilván az a jó, hogyha Isten oda is bejut. De az, hogy van valami, és azt mi direkt visszatartjuk Istentől, az nem. Jussunk el oda, hogy ilyet nem csinálunk. És nem azért, mert Isten nem szeret, hogyha ezt nem érzi, blablabla. Tehát nem ítélkedésből mondom ezt, hanem tudjuk jól, hogy Isten akarata a mi számunkra jó. Úgyhogy logikátlan, értelmetlen visszatartani ezeket a dolgokat tőle, bármit visszatartani tőle. Adjunk neki engedélyt. Tehát ne csak időt készítsünk, lehetőséget, engedélyt is adjunk neki, hogy tudjunk, hogy meg tudjon minket érinteni, tudjunk szolgálni felénk az életünknek minden terén, minden területén. Ez is egy döntés a mi részünkről. És ugye van a magvetőnek a példázata, ugye ott is a talaj az embernek a szívét jelenti, és ott is ugye négyféle talaj van, van a teljesen kemény, ahonnan el is lopják a magot, a madarak, van a sziklás talaj, amiben gyorsan kihajt a mag, de aztán a nap fel is perzseli, van a talaj, ami tele van gazokkal, kisgazokkal, ami elveszik a tápanyagot, és megfojtják az igét, és van a jó táptalaj, ami tiszta és mély, és itt ugye mi a baj a sziklás talajjal, amiben sziklák vannak, kövek? Az, hogy nem tud mélyre menni a mag. Nem tud mélyre menni. Ugyanez a probléma, hogyha a szívünk csak egy bizonyos mértékig megérinthető Isten által, akkor nem tud mélyre menni, és Istennek amit Isten végez, mi azt akarja, hogy mélyre menjen bennünk. Így is mondhatnám, ne legyünk sekélyesek. Ne legyen a szívünk sekélyes. Ha valaki, és ezt mindannyian tudjuk magunkról, nekem is van olyan pillanat az életemben, amikor nem nagyon hagyom, hogy mélyre menjenek bennem dolgok. Most Istennek a dolgaira gondolok. És ez mind azon múlik, hogy éppen a szívemet hogyan készítettem fel. Milyen a szívem. És nyilván, hogyha valamit újra és újra és újra és újra és újra ugyanúgy csinálok, a szívem körülbelül alapból így fog működni. Tehát itt ez tudatosságot kíván a mi részünkről. És egy példán eszembe jutott tegnap egy példa erre, hogy lehetőséget adni, és engedni Istennek, hogy szolgáljon felénk. Én amikor fölnőttem, itt van a testvérem, ő is emlékezni fog mindenre. Igen. Tehát tele voltunk állatokkal állandóan. Tehát kutyából is szerintem kettő az úgy standard, nem tudom, több volt-e. Macskából viszont borzasztó. Tehát szerintem volt ilyen, hogy 10 macskánk volt egyszerre. Mert ugye volt egy anyuka macska, és nem ivartanítottuk, aztán egyszer jött haza, és nézzük, hogy kicsit nagyobb a hasa, de nyilván végén tele voltunk macskákkal. Ugye nem tudom, hogy tudom néhányatokról, hogy van macskátok. Ha nincs macskád, nem biztos, hogy ismered ezt. Ugye van a nőstény macska, és van a kandúr macska. és a kandúrmacska az bolond. Ugye? A kandúrmacska az bolond. Ha egy macska odajön hozzád, dörgülőzik, barátságos, akkor az valószínűleg nőstény. Ha kandúr, akkor meg valami van, valami furi van vele. A mi kandúrmacskáink azok meg... Tehát egyrészt, amikor mennek a hormonok, akkor ők teljesen vadok tudnak lenni. Ugye ők azok, akik barangolják a környéket, éjszaka halljuk, mindenféle küzdelmek vannak, tépik szét egymást, és jön haza egy hiányzó fél füllel, ugye reggel. Na és akkor volt, hogy észrevettük, hogy szóltunk, hogy ó, ennek a kandúrnak itt egy nagy kullancs van a fejében. Na most mi szerencsétlen meg akartuk szabadítani ettől a kullancstól, de ehhoz el kellett jutni, hogy megfogjuk azt a macskát. És nagyon nem akart. Tehát ott volt az a szerencsétlen állat, szívja a vérét egy izés, és nem tudtunk neki segíteni, mert nem engedte, mert elszaladt. Na, oda megyünk, és akkor így és eltűz. Úgyhogy nem tudom, be kellett cserkészni és úgy megfogni, hogy ki tudjuk szedni belőle azt a kullancsot. Tehát ugyanúgy nem engedte. Nem engedte, hogy segítsünk neki. És inkább hordozta azt a izét, magába azt a kullancsot. És rossz volt látni. Komolyan, mert én segíteni akartam. Segíteni akartunk. Ugyanúgy, ahogy a macskának is egy kicsikét szelidülnie kellett ahhoz, hogy tudjunk mi ő felé szolgálni, nekünk is kvázi egy, nem szeridülni kell, de valahol egyfajta alázat kell engedni azt, hogy Isten szolgáljon felünk. Ahogyan Péternél is ugyanez volt, hogy micsoda. És ugye ez megmutatja azt, hogy igazából Péter részéről, amikor azt mondta, hogy az én lábamon nem mosod meg soha, ez büszkeség volt. Ez büszkeség volt. Tehát Péternek meg kellett aláznia magát ahhoz, hogy elfogadja, hogy Jézus megmossa a lábát. Nekünk is valahol Isten előtt meg kell aláznunk magunkat ahhoz, hogy ő tudjon felénk szolgálni. Tehát mit kell csinálnunk ahhoz, hogy ez megvalósulhasson? Időt adni neki, engedélyt adni neki, tehát ez fajta alázat és őszinteség kell hozzá. És egészen gyakorlatilag konkrétan pedig én azt mondom, hogy olvasd az igét, imádkozz, semmi extra, semmilyen keresd őt, keresd az ő hangját, és amit meg megértesz, az, tehát amikor Isten szól, azt becsüld meg. Becsüld meg, tartsd értékesnek, és gondolkozz rajta, kérdezd meg tőle, hogy ezt hogy érted, mit akarsz ezzel mondani. Kérdezz vissza Istennek, akard érteni őt. Ugye Sámuel profétáról olvassuk azt, hogy ami több mindent olvasunk róla, de ez egy mondat úgy megmaradt bennem, hogy és ő egyetlen igéjét sem hagyta a földre esni az Úrnak. Az Úr egyetlen igéjét sem hagyta a földre esni. Semmi. Hogyha Isten szólt, Sámuel azt megfogta. Azt nem hagyta, hogy feledésbe merüljön. Ő azzal csinált valamit. És ez egy tök jó hozzáállás. Ha Isten szól, azt én megbecsülöm, értékesnek tartom. Na, mit kell még csinálni? Ugye ez, hogy Isten szolgál mi felénk, és valahol, ugye itt a gyülekezeti kontextusban is ez történik. Ez történik, hogy szól hozzánk, vigasztal, bátorít, erősít, kijelent, iránymutatást ad, vezet, és legyen övé a dicsőség ezért. És akkor térjünk el arra, amit Jézus mond, hogy ő példát adott a tanítványoknak, hogy hogyan cselekedjenek. Ugye azt mondja Jézus, és ezért olvastam fel a 20-as versét, bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit küldök, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Ez konkrétan azt jelenti, hogy ha van egy tesó, akinek Isten azt mondta, hogy nem tudom, szolgálj ilyen meg olyan módon valaki felé, oszd meg vele ezt, aztam azt, és ezt nem fogadjuk el tőle, és mindjárt erre, hogy mi az, hogy elfogadni, ez egy másik kérdés, de kvázi ezt nem tesszük a szemre lehetségessé, akkor ez a 20-as vers, vagyis nem a 20-as vers, akkor igazából Jézusnak nem tesszük lehetővé, hogy szolgáljon nekünk, és nem tudjuk betölteni Jézusnak a parancsát. Tehát az egyház, a Istennek a népe nem tudja betölteni Istennek azt a parancsát, hogy példát adtam néktek, hogy így cselekedjetek, hogy mossátok meg egymásnak a lábát. Tehát kell egy ilyen attitűd legyen bennünk, hogy elfogadjuk másoknak a szolgálatát, hogy engedjük nekik, engedjük másoknak, hogy szolgálják felénk. Ugye tehát bennem is megvan ez az attitűd, hogy az ember, nem tudom, eljövök egy vasárnap, és ne zavarjon semmi olyan nagyon komolyan vizet, minden, csináljuk végig, amit szoktunk, aztán menjünk haza, rengeteg teendőm van. Ott van bennem ez a gondolat, nem szoktam neki teret engedni, vagy igyekszem nem teret engedni, mert akkor meg minek? Tehát, hogy minek az egész? Ez egy döntés, hogy ezt te engeded másoknak. Ne legyünk túl büszkék ahhoz, hogy engedjük ezt másoknak. És megint ezt ne úgy vegyétek, hogy most én bárkinek a fejét akarom bármivel csapkodni. Mert keressük a módját, hogy hogyan tudunk szolgálni egymás felé. És tudom azt, hogy ennek van egy emberi oldala, hogy igazából egy tök nagy bátorság. Hogy az ember sebezhetővé teszi magát azzal, hogy másoknak engedi egyáltalán bármit megosztanak vele. De amikor megosztunk valamit, hogy mit tudom én, mondd-e ez valakinek valamit, én biztos vagyok benne, hogy több embernek szól, mint ahányan ezt felvállalják. Itt több mindenen múlik mindez. Van egy aspektusa, az, hogy mi engedjük el azt, hogy mások felénk szolgáljanak. És most erre az aspektusra akarok koncentrálni, és ebben bátorítanak titeket, hogy töltsük be Jézusnak a parancsát azzal, hogy ezt lehetővé tesszük mások számára. Ugye azt mondja az ige valahol, hogy egymásnak a terheit hordozzuk. Ez is a része. Tehát, hogy ha ott van rajtam egy rakás teher, és valaki azt mondja, hogy segítsek, ó, köszönöm, én meg tudom csinálni, és közben, tehát az nem az, amit Jézus szeretne. Na és tehát hogyan csináljam ezt? Tehát ugyanúgy elfogadni valamit, amit én kapok, hogy valaki valami jót akar tenni velem, ahhoz is kell egyfajta, tehát meg kell tanulni elfogadni, és az egyfajta ilyen, hát így mondom, hogy egy alázat kell, szintén. Mert ugye a büszke ember azt mondja, hogy nekem nincs szükségem másokra. Én meg tudok mindent oldani egyedül, és kimondani azt, hogy nem tudom, vagy pedig ez nekem tök nagy segítség. Tehát itt is az alázat megjelenik. És akkor picit váltsunk erről pár szót, mert ugye mindannyian tehát nem működünk tökéletesen Isten lelkének az ajándékaiban és dolgaiban. Tehát van olyan, hogy valaki segíteni akar igazából. Tehát amikor az ember sebezhetővé teszi magát, akkor ezt nem mindenki tudja jól kezelni. És van, hogy az ember ezek által sérülhet. Tehát, hogy nekem milyen hozzáállásom legyen, amikor valaki velem akar megosztani egy képet, egy igét, egy gondolatot, nekem akar segíteni, felém akar szolgálni. Tudjuk azt, hogy lehet, hogy a másik ember nem jól értette Istent, lehet, hogy rossz napja van, lehet, hogy nem jól csinálja a dolgokat. Benne van a pakliban. Tehát például, hogyha valakinek egy proféciát mond, hogyha nem egyből az van, hogy ó, igen, ez van bennem, hogy tényleg, akkor ez megy fel a polcra. Nem azt jelenti, hogy soha többé elő se veszem, de ez akkor fönt van a polcon. Hogyha már többen is megerősítik ezt, vagy többen is ugyanazt mondják, akkor lehet, hogy így elkezdem nézegetni ezt a polcot. De csomószor, hogyha valaki felém valamit kommunikál, szolgál, hogyha ez bennem semmit nem érint meg, nem mozgat meg, akkor a polcra. Mert nyilván azért gondolkozok rajta, de nem úgy fogom menni, hogy na, akkor Isten ezt mondta. Mert Istennek a szelleme benned is ott van, és azért ezt rá kéne erősítsen. Tehát összhangban kéne legyen azzal, ami benned van. Tehát van ennek is egy módja, hogy én ezt hogyan fogadjam ezeket a dolgokat, tudván azt, hogy emberekről van szó, és az emberek követnek el hibákat, de erre nem az a jó válasz, hogy akkor egyáltalán nem nyitom meg magam, nem engedem ezt másoknak, hanem az a válasz, hogy megtanulom kezelni. Meg tudom kezelni. És akkor váltsunk pár szót arról, hogy fordítva, mert amit mondtam, hogy ahhoz, hogy Jézus parancsát, hogy egymás lábát mossuk meg, szolgáljunk egymás felé, betöltsük, nem csak elfogadni kell tudni ezt, hanem adni is tudni kell. Tehát ez is egy parancs végső soron. Amit kaptál, azért kaptad, hogy megosztod másokkal. Isten rajtad keresztül akar mások felé szolgálni. És itt ez a mondat nekem gyakran eszembe jut, hogy ugye ezt így szokták mondani, hogy másoknak a csodáit hordozzuk, vagy másoknak a gyógyulásait hordozzuk mi. Tehát, hogyha imádkozok ő érte, akkor lehet, hogy ott helyben meggyógyul, és ha meg nem imádkozom, akkor meg nem tudom, akkor valószínűleg nem fog ott meggyógyulni, vagy nem fog aznap meggyógyulni. Jó így gondolni magadra, hogy te egy olyan valaki vagy, hogyha Jézus ott van benned, aki föl van ruházva rengeteg mindennel. Rengeteg minden ott van benned, amit Isten beléd helyezett, azért, hogy mások felé szolgálj vele. Tehát ezt tudd magadról. Ha Jézus benned van, Isten rajtad keresztül akar kijelentést adni másnak, csodákat tenni mások életében, mert ez ott van benned. Isten maga van benned, és téged használni akar, az eszköze akar, vagy használni akar téged. Gondolj így magadra, hogy amikor sétálsz az utcán, tehát éled az életed másoknak, az imádságaira válaszokat hordozod magadban. Ez a gondolat, ez ad egy szemléletmódot, és ez a szemléletmód azt hiszem, hogy másfajta döntésekre fog vinni minket. És amikor én ezt teszem, szolgálok mások felé, hogyan tegyem ezt? Ugye felolvasom a 1 Korintus 14-et, 1 Korintus 14:3, aki pedig profétál, most a proféciáról, aki pedig profétál, emberekhez szól, épülésre, vigasztalásra és bátorításra. Ez az igei iránymutatás arra, hogy amikor Istennek a lelkének az ajándékaiban szolgálunk mások felé, akkor a másikat nem földbe döngöljük, hanem fölemeljük. Nem mélyítjük a sebét, hanem vigasztaljuk őt. Nem romboljuk, hanem építjük. Bátorítjuk. Tehát ez egy pozitív szolgálat. Hogyha valaki ezt nem így csinálja, akkor egyrészt ajánlom a figyelmébe az 1 Korintus 14:3-at. Van olyan, tehát el tudom képzelni konkrétan a profétáknak az elhivatását, amikor mondjuk valami fajta, nem tudom, ott van Agabosz eszembe jut, aki az apostolok cselekedeteibe megjövendölte akár Pálnak, hogy így fogják izét. Az nem Agabosz volt, ő a szárazság, az éhínségről profétált, de volt egy proféta, aki meg Pálnak azt mondta, hogy fogta az övét, megkötözte a saját kezét, amit nem tudom, hogy csinál, de vagy megkötözte a saját kezét, és azt mondta, hogy így fogják megkötözni azt az embert, aki él az öv, akkor az Pálé volt az öv, amikor Jeruzsálembe megy. Hát ez nem egy feltétlen bátorító, megépítő, de ő egy proféta volt. Ő egy proféta volt, akinek volt ott egy konkrét üzenete. Tehát ha, és ezt a kettőt ne keverjük össze, amikor valaki profétál, amikor Istentől megértünk valamit, és megosztjuk a másikkal, erre azt mondja az ige, hogy ezt építésre, vigasztalásra, bátorításra tegyük. Ha valakinek profétai elhivatása van, az már eleve egy olyan picit, az ember kicsit más. Tehát, hogy az ilyen emberek jellemzően másképp kommunikálnak. Ezt a kettőt ne keverjük össze. Profétálni mindenki tud. A profétai elhivatása nincs mindenkinek. De profétálni mindenki tud. Pál apostol azt mondja, hogy törekedjünk rá, vágyjunk arra, hogy profétáljunk, mert aki profétál, embereket épít vele. És hogyan tegyük? Építve, bátorítva, vigasztalva. Tehát ez mindenképpen egy olyan szempont, Igen, köszönöm. és egyébként a végére is értem. Amikor szolgálunk mások felé, építsünk, bátorítsunk. És ha nem tudjuk, ha megértünk valamit, amit nem tudunk úgy megfogalmazni, kifejezni, hogy az bátorítson és építsen, akkor ne mondd. Hogyha ez a legjobb, amivel tudsz bátorítani, nem mondod, akkor nem mondod. Akkor lehet, hogy Isten megmutat neked valamit, és nem azért mutatja meg, hogy elmond neki, hogy ó, Isten megmutatta nekem, hogy te ilyen izé dologgal szenvedsz, és ja, még ezt is nem tudtam. Akkor lehet, hogy csak külön Isten megmutatta neked, imádkozz érte. Csak úgy magad. Imádkozz azért a dologért. Lehet, hogy ezért mutatta meg neked Isten. Lehet, hogy nem kell megosztani. Próbálok odafigyelni az időre. Van kérdés szlájdon? Egy. Kettő. Jó, akkor... Én nem akar töltődni. Melyik az első kérdés? Felolvassa valaki? Isten mindig másokon keresztül akar segíteni? Nem. Tehát, hogyha így nézzük a kérdést, nem. Egyszerű válasz, nem mindig. De sokszor igen. Meg őszintén szólva, ebben ez most nem az igéből olvasom ki, nekem az a benyomásom, Isten ezt azért változtathatja is, változtathatja is. Tehát, hogy megpróbál valamilyen módon, ha az nem jön össze, akkor megpróbál valamilyen más módon. Tehát, hogyha én nem fogadom el, nem engedem, akkor lehet, hogy akkor keres egy másik módot. Tehát a cél, tehát mindenképpen Isten ugye azt akarja, hogy mi felnövekedjünk, hogy... nagykorúak legyünk. Ugye az igében is, aki újjá születik, olyan, mint egy csecsemő. És ugye először csak az igének a tejét issza, és akkor utána majd idővel, ahogy növekszünk, a kemény gyeledelre váltunk, ahogy ezt a párhuzamot példát hozza Pál apostol. Tehát mindenképpen az a cél, hogy fölnövekedjünk. És hogyha fölnövekedtünk, akkor megtanuljuk azt, hogy egy-egy szituációban hogyan értsük meg Isten vezetését mi magunk, hogyan vegyük el a gyógyulásunkat mi magunk Istentől, hogyan járjunk Istennek az erejébe mi magunk. Ugye ez ne váljon azzá, amit mondtam, hogy büszkeség, hogy akkor nekem már senkire nincs szükségem. De Istennek ez az akarata, hogy mi magunk fölnövekedjünk, és megtanuljuk elvenni, elkérni és elfogadni ezeket a dolgokat Istentől. De én magam sem járok mindenben, még ott felnőtt korban, ahogyan kéne, és hogyha valaki meg, tehát is van egy problémám, Isten nem azt fogja mondani, hogy na, akkor Kolos, növekedjél fel gyorsan, hanem valószínűleg küldeni fog valakit, aki ebben segít nekem. És akkor meg, hogy is mondjam, nem érett vagyok, és nem hívő, szuperhívő vagyok, hogyha ezt nem fogadom el, hülye vagyok, akkor nem fogadom el. Jó az, hogyha elfogadja az ember a segítséget. És hogyha Isten küld egy valakit, és ez valamilyen nem történik, meg ugye szabad akaratunk van, dönthetünk, az illető dönthet úgy, hogy ő nem áll bele a dologba, és én meg nem fogadom el, vagy nem tudom, akkor szerintem indítani fog más valakit, mert Isten szeret, és így alkotta meg Isten az ő népét is, hogy egymás felé szolgálunk. Nem tudom, ez válaszol-e a kérdésre. Azt hiszem, hogy igen. Mi a másik kérdés? Tök jó, gyakorlati kérdés. Mennyi idő? Ugye nyilván erre nincs egy konkrét száma. Mondhatom azt, hogy 37 perc, 10 másodperc. Ez ugye egy ilyen függő. A lényeg az, hogy ne csapd össze ezt a dolgot. Erről az jut eszembe van egy híres evangélista, D.L. Moody-nak hívják, és ő a világon sok felé járt, és ilyen hatalmas tövegeknek hirdette az evangéliumot. Azt hiszem, hogy ő ilyen napi fél óra, 40 perc, ennyit olvasta az igét, és utána imádkozott egy picit, és akkor ennyi. És mégis ő annyira odaszánta magát Istennek, hogy tehát nem ezen múlt, hogy na akkor sokat imádkozok, akkor a mennyekben járok, hogyha rövidet, akkor... Tehát nem a hosszon múlik, inkább az, hogy az ember milyen szívvel csinálja, de igazából az, hogy csinál. Tehát, hogy ez olyan, mint az életben az ember, mikor keresi azt, hogy mi az ő útja, mit hogyan csináljon, haladj, csinálj valamit, csinálj valamit. Az a legfontosabb. A legrosszabb az, hogyha semmit nem csinál, az ember kihagyja. Inkább csináld 5 percet, hogyha annyi fér bele, de az, hogy semmit, az a legrosszabb. Hogyha ha 1 perc fél bele, már is jobb. Tehát a... Igen. Igen. Jó, én reggel szoktam tartani. Én reggel a rutinomnak a része, én reggel fölkelek, akkor van egy kis tornázás, hogy azért úgy olajozottabban mozogjanak a végtagok. Szoktam zuhanyozni, mert az úgy a körülöttem levők. Na, és akkor... Jó, tudom. Na, nem, csak a rutinnak mondom. És utána pedig én megyek a pincébe gitározni és Bibliát olvasni. És ma reggel is egy tök jó példa volt, mert ott volt a gitár a hátamon, Biblia a hónom alatt, és így mondják, hogy hát így a mosógépnek így a centrifugája, ugye vizet nyomja így vissza, és így ki fog folyni a víz az egész szívnom. Aha, jó, hát akkor ezzel most csinálni kell. És mentem le a pincébe, és ki is folyt a víz. Úgyhogy a mai reggel ezért nem volt annyira jó, úgyhogy még egy kis szerelési, ilyen vezetékszerelési munka volt, és majd ez így vár is majd, mikor haza megyünk. De hogy is mondjam, talán akkor, mondjuk nem, a bibliaolvasás az bármikor, hát a gitározás az, ami olyan, hogy ez egy kicsit ilyen nehézkes, de ha én utazom valahova, akkor viszem magammal a gitárt, és kifizetem a plusz podgyászdíjat, és a szállodában reggel 6-kor, ha kell, akkor én fölverek mindenkit, és gitározok. Ami lehet mondani, hogy milyen bunkó, és valahol az. De megpróbálok, hogy nyilván halkan, hogy ne legyen annyira zavaró, de mivel a rutinomok a részeinhez ragaszkodom. És én úgy nem kezdek el egy napot, hogy nem olvastam Bibliát. Nem kezdem el. Tehát, hogy így én még nem vagyok itt. Tehát, hogy én így állok hozzá. Én ezt kialakítottam, és ehhez ragaszkodom. Foggal, körömmel ragaszkodom, mert ez az én identitásomnak a része. És nyilván nem ezen múlik, mert ha nem olvasok Bibliát, akkor nem az van, hogy megyek és bankrablással fogom kezdeni a napot. De tudom, hogy mennyire fontos. Hallottam ilyenről, hogy van, akinek a reggel totál nem működik, ugye vannak ugye pacsírta meg a bagoly típusú emberek, hallottam ilyet, hogy valaki neki este működik, mert hogy tök jó, akkor így lenyugszik, és akkor nincs stressz, nyugodtan tud, nem tudom, én ha este próbálnám, akkor valószínűleg a második mondatnál azt sem tudom, hogy hol tartok, meg mit olvasok. Nekem az nem működne. Tehát itt a legjobb tanács az, hogy gondold végig, hogy neked mi az, ami legjobb működne, és próbáld ki. Ha nem működik, akkor változtass rajta, akkor keres egy másik. Próbáltam olyat is, hogy egyszer azt mondtam, hogy dolgoztam, és akkor na, ma ebédre ugye nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden beszéddel, ami Isten szájából származik. Ma ebédre én Bibliát fogok olvasni. Délután picikét fájt a fejem utána, az egy más kérdés, de lesétáltam a parkba, és akkor ott szépen az ebédidőben Bibliát olvastam. Nem a mostani munkahelyem volt, egy korábbi van. Próbálkoztam. Próbálkoztam különböző dolgokkal. És nekem az működik, hogy reggel. És egyébként én jegyzetelni is szoktam. Fölírom azt, hogy mi az, amit megértettem, Isten mondott ezen keresztül. Mert akkor verbalizálom, kifejezem. Csak keressétek meg azt, hogy mi az, ami működik nektek. Nem tudom, hogy ez válasz... Aha. És igen... Igen, tehát 24 óra van egy napban, ez azt jelenti, hogy mondjuk nekem ez ilyen 45 perc mínusz minden nap. De vannak egyéb dolgok is, amik így default minden napból mínusz az embernek az idejéből. Ezt prioritásokról szól, hogy mire fordítom az időmet. Lehet, hogy másból akkor el kell venni. Igen. Oké, ennyi? Jó, van még 10 perc. A felvételt akkor megköszönöm, hogyha megállítjuk.